18. rész. Másnap délfelé a fiúk megérkeztek a kiszáradt fához, hogy a szerszámaikat elvigyék. És Tom egyre türelmetlenebbül igyekezett a kísértett házhoz, Huck azonban sokkal kevésbé türelmetlenkedett.
– Te, Tom, tudod, milyen nap van ma? – mondta hirtelen.
Tom gondolatban végigszaladt a hét napjain, egyszer csak megütközve nézett fel.
– Na hát, erre nem gondoltam, Huck! Először én se gondoltam rá, de egyszer csak eszembe jutott, hogy péntek van.
Az ördög vigye el! Az ember soha se lehet elég óvatos. Csuda bajba kerülhettünk volna, ha pénteken kezdünk neki ennek az egésznek.
Kerülhettünk volna? Egész biztos, hogy bajba kerülünk. Vannak szerencsés napok, de hogy a péntek nem az, arra esküszöm.
Ezt minden bolond tudja. Csak nem képzeled, hogy erre te jöttél rá először, Huck.
Sosem mondtam, de nem csak péntek van, hanem csudaronda álmom is volt az éjjel. Patkányokról álmodtam.
Ez a legrosszabb jel.
Marakodtak álmodban?
Nem.
Ez még szerencse, Huck, mert ha marakodtak volna, az azt jelentené, hogy nagy baj lenne belőle. Így csak vigyázni kell, hogy még jókor észrevegyük a bajt. Minden esetre kezdjük inkább holnap az ásást. Most meg játszhatunk.
Tudod, ki volt Robin Hood, Huck?
Nem. Ki volt Robin Hood?
Hát az egyik legnagyobb és legjobb ember volt, aki valaha is élt Angolországban. Rabló volt.
Mi a csuda?
Én is szeretnék rabló lenni.
Mondd, kit rabolt ki Robin Hood?
Csak a bírókat, püspököket, gazdag embereket és a királyokat, meg hasonlókat.
De a szegényeket sose sanyargatta, szerette őket, és tisztességesen megosztotta velük mindenét.
Rendes pasas lehetett.
Biztosítlak, hogy az volt, Huck. Ő volt a legderekabb ember, aki csak valaha létezett. Mondhatom neked, ma már nem élnek ilyen emberek. Ha fél kezét hátra kötötték is, mindenkit le tudott győzni Angliában, és számszeríjával egy 10 centes pénzdarabot másfél kilométer távolságról mindig a közepén talált el.
Te, mi az a számszer?
Azt nem tudom. Biztosan valami íjfajta lesz. És hogyha a pénzt nem a közepén, csak a szélén találta el, leült, sírt és káromkodott. Te! Játszunk Robin Hoodot. Csuda szép játék lesz, én megtanítlak rá, jó?
Rendben van.
Így aztán egész délután Robin Hoodot játszottak. Időnként epedő pillantást vetettek a kísértet hánytorgatta házra. Várható kilátásaikról és másnapi terveikről is beszélgettek. Mikor aztán a nap nyugat felé hajolt, és a fák árnyéka keresztben feküdt az úton, hazafelé indultak. A két fiú hamarosan eltűnt a dombokat övező erdőben. Szombaton alig múlott el a dél, a fiúk megint ott voltak a kiszáradt fánál, rágyújtottak a pipára, és az árnyékba heveredve beszélgettek. Az utolsó lyukban egy kicsit még ásogattak, nem minthogyha túl nagy reményt fűztek volna a munkához, de Tom erősen állította, volt már rá eset, hogy a kincskeresők alig pár centiméterre a kincs előtt megunták a munkát, abba hagyták az ásást. Más valaki odajött, és egyetlen ásónyomnyi föld alatt megtalálta a kincset. Ez egyszer azonban a dolog nem sikerült. A fiúk várra kapták szerszámaikat, és megindultak abban a biztos tudatban, hogy semmit sem mulasztottak el. Nem packáztak a szerencsével, hanem minden követelménynek eleget tettek, és dolgukat kincskeresőkhöz méltóan elvégezték. Mikor elérték a kísértett házat, egy pillanatra meghökkentek, és nem mertek bemenni. A déli napfényben halálos csend ült, és ez olyan kísérteties és szörnyű volt, hogy teljes mértékben átérezték a magányos hely nyomasztó hangulatát. Aztán az ajtóhoz mentek, és reszketve körülnéztek. Padló nélküli, gazzal benőtt helyiséget láttak. A vakolat lehullott a falakról, az ablakok össze-vissza töredezettek, és fölfelé félig elkorhat lépcső vezetett. A falakról mindenünnen összetépett és poros pókhálók lógtak le. Óvatosan beléptek, szívük hevesen dobogott, csak susogva beszéltek. Fülüket hegyezve hallgatóztak. A legkisebb neszre is készen voltak arra, hogy minden pillanatban elmeneküljenek. Rövid idő múlva azonban a megszokás csökkentette félelmüket. Vizsgálódó, kíváncsi szemmel nézegették a helyiséget. Közben csodálták és dicsérték saját bátorságukat, majd a lépcsőn akartak felmenni. Ez persze bizonyos mértékig elvágta volna a visszavonulás útját, de egymás bátorságát már annyira dicsérték, hogy szerszámaikat egyik sorokba hajítva nekiindultak. Fönt az elmúlásnak ugyanolyan jeleit találták, mint a földszinten. Egyik sarokban egy kis kamrát fedeztek fel, amely meglepetéssel kecsegtetett. De reményük hiú volt, mert a kamrában nem volt semmi. Bátorságuk ekkor elérte legmagasabb fokát, és éppen lefelé akartak menni, amikor Tom hirtelen megszólalt.
– Pszt! – Mi az?
– kérdezte suttogva Huck halálsápadtan.
– Pszt! – Ott! – Hallod?
– Igen, Istenem! Gyere, szaladjunk el!
Fogd te a szádat! Meg nem mozdulj! Egyenesen az ajtóhoz jönnek.
A fiúk halálos félelemben végigfeküdtek a padlón, és a repedéseken keresztül néztek le.
Megálltak. Nem, jönnek. Itt vannak. Egy szót se szólj már, Huck.
Istenem, bárcsak itt se lennék.
Két férfi lépett be, és a fiúk magukban így szóltak. Az egyik a süketnéma spanyol, aki mostanában egy párszor a városban csavargott. A másikat eddig még sose láttam. A másik egy rongyos, csavargó kinézésű ember, akinek arca semmi jót nem ígért. A spanyol szerapét viselt, nagy, bozontos fehér bajusza volt, hosszú fehér haj hullott le széles kalapja alól, és zöld szemüveget viselt. Mikor bejöttek, a másik halkan beszélt. Leültek az ajtóval szemben a padlóra, háttal a falnak, közben a beszélő folytatta megjegyzéseit. Megfeledkezett minden óvatosságról, és minél jobban belemelegedett, annál hangosabban beszélt.
Nem, mondta. Még egyszer meggondoltam az egészet. Túlságosan veszélyes.
Veszélyes,
morogta a süketnéma spanyol a fiúk mérhetetlen csodálkozására.
Micsoda anyámasszony katonája vagy?
Hangjára a fiúk a rémülettől összerezzentek. Ez a hang Indián Joe hangja volt. Egy darabig csend volt, aztán Indián Joe megszólalt.
Van-e valami veszélyesebb, mint amit odafent csináltunk? Mégse lett belőle semmi baj.
Az egészen más. A folyón fölfelé több mérföldnyire egyetlen ház sincs. Különben is, mire jöttek volna rá, hiszen az csak próbálkozás volt.
Mit gondolsz? Nem elég veszélyes nappal ide jönni? Ha valaki észrevenne, mindjárt gyanút fognának.
Tudom, de azután a szerencsétlen dolog után nem volt alkalmasabb rejtekhely. Különben is itt akarom hagyni ezt az odút. Már tegnap el akartam menni. De hogy mehettem volna, mikor azok az átkozott kölykök éppen velünk szemben játszottak a domboldalon?
Ennél a megjegyzésnél azok az átkozott kölykök megint megremegtek, és arra gondoltak, milyen szerencséjük volt, hogy még idejében eszükbe jutott a pénteki nap, és egy nappal elhalasztották munkájukat. Szívük mélyéből megbánták már, amiért nem egy évvel halasztották el. A két férfi aztán ennivalót szedett elő, és neki láttak. Hosszú gondolkodás után Indián Joe megszólalt.
Ide hallgass, pajtás! Felmégy a folyam mentén oda, ahová való vagy. Aztán vársz, amíg hírt nem adok. Én mégis bemegyek a faluba. Körülnézek, és ha minden alkalmas, megcsináljuk ezt a veszélyes munkát. Aztán mind a ketten meglógunk Texasba.
Ez megfelelt a másik embernek is. Mind a ketten ásítozni kezdtek, és Indian Joe megszólalt.
Halálosan álmos vagyok. Rajtad a sor, hogy őrködj.
Joe erre összegömbölyödött a sarokban, és hamarosan jó ízűen hortyogott. Társa egy párszor megbökte, erre csend lett. Az őr is hamarosan bólogatni kezdett, feje mindig lejjebb és lejjebb esett, egyszerre csak mind a két férfi hangosan hortyogott. A két fiú fellélegzett.
Most aztán gyerünk!
Súgta Tom Hacknak.
Nem merek, meghalnék a rémülettől, ha felébrednének.
Tom tovább biztatta, de Hack még mindig vonakodott. Végre is Tom óvatosan, lassan felállott, és egyedül indult neki. De az első lépésnél az öreg padló olyan szörnyen csikorgott, hogy a rémülettől félholtan gyorsan lefeküdt. Eszébe se jutott, hogy újra szerencsét próbáljon. A fiók ott feküdtek mozdulatlanul, és számolták a nehezen múló perceket, amelyek úgy tetszett, sohasem akartak már elmúlni. Majd örömmel látták, hogy a nap lemenőben van. Egyszer csak megszűnt az egyik kortyogás. Indian Joe felült, körülnézett, dühösen rávigyorgott társára, akinek feje térdére esett, jól megrúgta és felébresztette.
Hé, te is kitűnő őr vagy! Még szerencse, hogy nem történt semmi baj!
Mi?
Mi?
Tényleg elaludtam?
Nem, csak szunyókáltál. De itt az ideje, hogy elmenjünk. Mit csináljunk azzal a pénzzel, ami még megmaradt?
Mit tudom én. Hagyjuk itt, mint máskor szoktuk. Semmi értelme, hogy magunkkal cipeljük, mielőtt Texasba mennénk. Azt a sok nehéz ezüstöt. $650 hurcoljunk magunkkal.
Na jó, mindegy már, még egyszer visszajövünk ide, vagy sem.
Azt tanácsolom, hogy minden esetre éjjel jöjjünk vissza. Mégis biztosabb.
Jó, de ide hallgass. Lehet, hogy jó időbe telhet, amíg alkalom kínálkozik a dologra. Ki tudja, mi történhetik addigra. Itt nincs jó helyen a pénz. A legokosabb lesz, ha jó mélyen elássuk.
Jó gondolat,
mondta Indian Joe társa, és végigment a helyiségen, a tűzhelynél letérdelt, kihúzott egy téglát, emögül egy zacskó került napvilágra. Megzörgette, és kellemes csörgő hang hallatszott. Kivett belőle 20 vagy 30 dollárt saját maga részére, és ugyanannyit társának. Aztán a zacskót odaadta a sarokban térdelő Indian Joe-nak, aki bóvi késével lyukat ásott. A fiúk ebben a percben minden félelmüket, minden bajukat elfelejtették. Tágra nyílt szemmel figyeltek minden mozdulatra. Ez a szerencse minden elképzelésüket felülmúlta. $600 bőségesen elég volt, hogy fél tucat fiút gazdaggá tegyen. A kincsvadászat a legkedvezőbb előjellel indult. Ebben az esetben igazán nem volt semmi fárasztó bizonytalanság, hogy hol ássanak. Minden pillanatban jelentőségteljesen megbökték egymást, és ezek az ékes szóló bordabökések körülbelül azt akarták mondani, ugye most örülsz, hogy itt vagyunk. Joe késen megakadt valami kemény tárgyba.
Hé!
Kiáltott fel.
Mi az?
Kérdezte társa.
Egy elkorhat gerenda, de nem. Azt hiszem valami láda. Gyere csak ide, fogd meg, mindjárt meglátjuk. Hű, egy lyukat vágtam bele. No, de nem baj.
A lyukon keresztül a ládába nyúlt, és kihúzta kezét.
Ember!
Kiáltott fel.
Pénz van benne!
A két férfi megvizsgálta a maréknyi pénzt. Arany volt. A fiúk fönt
éppen olyan izgalommal és örömmel nézték a dolgokat, mint Joe és társa.
Na, gyerünk gyorsan, mondta Joe barátja. A sarokban láttam az előbb egy rozsdás csákányt.
Oda rohant, és előhozta a fiúk csákányát és ásóját. Indián Joe a kezébe vette a csákányt, gondosan megvizsgálta, a fejét rázta, valamit motyogott, aztán nekilátott a munkának. A láda hamar napvilágra került. Nem volt túl nagy, vasveretek fogták össze. Mielőtt az idő vasfoga ki nem kezdte, igen erős lehetett. A két férfi egy darabig csendben, mohón nézte a kincset.
Megvan $1000, mondta Indián Joe.
Mindig arról beszéltek, hogy Marrel bandája egy nyáron át itt dolgozott, mondta az idegen.
Tudom, szólt Indián Joe, és ez itt nagyon is olyannak látszik.
Most aztán nem kell kockáztatni a másik tervet.
A félvér összeráncolta szemöldökét.
Nem értesz te engem. Legalábbis nem tudod, miről van szó. Itt nem csak pénzről van szó. Ez bosszú.
Sötét tekintettel nézett a másikra.
Szükségem van rád. Aztán mehetünk Texasba. Menj haza a Nancy-hez és a kölykeidhez, majd üzenek érted.
Hát, ha így van, jó. De mit kezdjünk ezzel? Megint elássuk?
Igen.
Kélyes öröm odafenn.
Nem, Istenemre mondom, nem ássuk el.
Egy emelettel feljebb, mély csalódás.
Majdnem elfelejtettem. Ezen a csákányon friss föld volt.
A fiúk a rémülettől majdnem elájultak.
Mit keres itt egy csákány és egy ásó? És pláne mit keres itt csákány, amelyiken friss föld van? Ki hozta ide? És hova ment a gazdájuk? Hallottál valamit? Vagy láttál valamit? Hogy elásni itt, mi? És mikor a fickók visszajönnek, friss nyomokat látnának itt. Éppen ez hiányozna nekünk. Gyere csak, elvisszük a barlangba.
Hát persze, erre én is gondolhattam volna. Az első számú rejtek helyre gondolsz?
Nem, a kettes számúra, a kereszt alatt. Az első nagyon közönséges, nem ér semmit.
Gyerünk, nem sokára sötét lesz.
Indián Joe felállott, egyik ablaktól a másikhoz ment, óvatosan kinézett, és aztán megszólalt.
Ki az ördög hozhatta ide ezeket a szerszámokat? Gondolod, hogy van valaki odafönn?
A fiúknak elállt a lélegzetük. Indián Joe előhúzta kését, egy pillanatig határozatlanul habozott, aztán a lépcső felé indult. A fiúk a kamrára gondoltak, de erejük elhagyta őket. A lépcsők recsegtek a lépések súlya alatt. Szorongatott helyzetükben a fiúk ismét visszanyerték lélek jelenlétüket, már éppen a kis kamra felé akartak ugrani, amikor recsenés hallatszott, és Indián Joe a leszakadó lépcső romjaival együtt kikötött a földön. Káromkodva felállott, és társa megszólalt.
Mi a fenének vesződsz vele? Ha valaki ott fönn van, vigye el az ördög. Ha le akarnak ugrani és kitörik a nyakukat, mi közünk hozzá? Negyed óra múlva korom sötét lesz. Akkor aztán jöhetnek utánunk, ha tudnak. Különben is, azt hiszem, ha a fickók megláttak, legalábbis kísértetnek vagy ördögnek néztek, és ész nélkül elrohantak. Fogadni mernék, hogy még mindig futnak.
Joe morgott egy darabig, a végén azonban beleegyezett, hogy még világosságnál összeszednek mindent, és odébb állnak. Hamarosan utána kimentek a házból, és drága terhükkel a leszálló alkonyban a folyó felé indultak. Tom és Huck felállt. Még mindig kimerültek voltak, de óriási megkönnyebbüléssel bámultak utánuk a ház gerendái között. Eszükbe se jutott, hogy kövessék őket. Boldogok voltak, hogy nyaktörés nélkül földet értek, és elindultak hazafelé a hegyen át vezető ösvényen. Keveset beszéltek, túlságosan el voltak merülve bosszúságukban. Dühösek voltak önmagukra, hogy idehozták azt a szerencsétlen ásót és csákányt. Nélkülük Indián Joe sose gyanakodott volna. Elásta volna a pénzt, míg bosszúját ki nem elégítette, aztán csodálkozott volna, hogy az aranynak közben lába kelt. Átkozott szerencsétlenség volt elhozni ezeket a szerszámokat. Elhatározták, ha a spanyol a faluba jön, szemmel fogják tartani, és követik a második számú rejtekhelyre, akárhol legyen is az. Ekkor Tomnak szörnyű gondolata támadt.
Bosszú! Te! Ez mi ránk gondolt, Huck?
Csak nem!
Mondta Huck az ájuláshoz közel. Egész idő alatt erről beszéltek, és mikor a faluba értek, arra a meggyőződésre jutottak, hogy Indián Joe talán mégis más valakire gondolt. Legrosszabb esetben csak egyedül Tomra pályázott, hiszen csak Tom tanúskodott ellene. Tom számára gyönge vigasz volt, hogy esetleg csak egyedül forog veszélyben. Ha a bajban társa lett volna, könnyebben viselte volna el.